Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Minden indulás előtt már hetekkel számolom vissza a napokat. Este ezzel fekszem, és reggel ezzel kelek. Ahogyan közeledik az újabb utazás, már egyre többet nézem a spanyolországi videókat, és egyre többet mormolom a spanyol mondatokat. Tervezem a napjainkat, és kicsit már itt se vagyok, de még ott se. Már vannak kinti szokásaim, kinti ruháim és kinti kedvenc cipőm. Ugyanakkor a spinning bringám itthon van, szóval itthon sportolósként hedonista életet élek. Micsoda kaják, mennyi tengeri herkentyű! Vannak már kinti kedvenc helyeim, pont mint itthon, de kint máshogy és másként járok ezekre, mint itthon. Vannak kinti cimborák, akikhez beugrunk, de ők a kintiek, itthon meg vannak az itthoniak. Ha itthon vagyok és látok egy repülőt az égen, hosszan megbámulom és gyorsan kiszámolom, hogy mennyit kell még várnom az utazásra. Kint eszembe se jut ránézni a repülőre, inkább a tengert bámulom. Ez ilyen itt is, ott is életérzés. Köszöntelek, kedves hallgató, Babik Edit vagyok, és imént Fekete Judit sorait idéztem, aki Tiplivan címmel blogot vezet a kétlaki életéről. Judit ugyanis Magyarországon és Spanyolországban is él. Ismerjétek meg őt, akit ma a kétlaki életéről, a spanyol-magyar lélektanról és az itt is, ott is életérzésről kérdezek. Szia, Judit, köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velem a stúdióban.
Ja, én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Induljunk onnan, Judit, hogy mikor is kezdődött ez a kétlakiságod? Hogyan indult el nálad ez a gépezet?
Azt hiszem, hogy tavaly előtt kezdődött az egész, ugye ez fejben kezdődik, ez az egész történet, és tavaly év elején jutottunk el odáig, hogy akkor ebből legyen is valami és ingatlan vásárlás, de hogy tavaly előtt évvégén jött az első becsípődés.
Többes számot használtál, ez azt jelenti, hogy családdal együtt volt a tervezgetés és az indulás.
Maga a tervezgetés az egy szuper titkos dolog volt, ez az én mániám volt, és addig, ameddig ezt így teljesen le nem tisztáztam magamban, hogy én mit szeretnék és hogyan szeretném, addig így megtartottam magamnak, és aztán amikor már ez így kikristályosodott, és Excel táblán volt számokkal és tervekkel, akkor az én pasasomra rázáltam az ajtót a fürdőszobában, beültem a szennyes tartóra, és elmondtam neki a nagy tervet. És
szóval, hogy magatokra nem rázártad, hanem mindkettőtökre.
Magunkra rázáltam, hogy ne tudjon menekülni, és vázoltam neki ki a terveket, igen, és akkor innentől kezdve lett ez családi dolog.
Na és akkor hogyan fogadta a te pasasod ezt a hírt ott a menekülésmentes fürdőszobában?
Hát ő az a típus, akit nagyon nehéz kimozdítani, és nagyon szereti a megszokottat és a saját kis környezetét, úgyhogy először csak pislogott, de hát ismervén engem tudta, hogy ezt nem fogom elereszteni, ezt a dolgot, és aztán elkezdett rajta ő is gondolkodni, és amikor azt láttam, hogy már ő küldözgeti nekem az ingatlanokat, akkor az már azt jelenti, hogy ez az ő fejébe is azért így megszületett, és egyébként nagyon hamar belezúgott ő is ebbe, tehát nem volt nehéz dolgom.
Miért pont Spanyolország? Van az embernek egy gyerekkori álma, vagy kaptál valami impulzust, vagy pusztán csak azt mondtad, hogy legyen egy mediterrán ország, mert ugye az olyan jó, és viszonylag közel van, vagy viszonylag elérhető. Szóval mi volt az inspirációd?
Az, hogy miért Spanyolország, először inkább onnan indulnék, hogy a nővérem nagyon régóta Máltán él kint, és mi nagyon sokat járkáltunk hozzá, és ez a mediterrán életérzés az azért ott csípődött be nekem, hogy én ezt azért nagyon szeretem. Tehát, hogy a természet, a tenger, a pálmafák azért ez egy nagyon-nagyon szimpi dolog. És akkor kezdtem azon gondolkodni, hogy tök jó lenne egy bázis, ahova én rendszeresen járhatok, de hogy Málta viszont nagyon, nagyon zsúfolt lett, és nagyon drága. És azon kezdtem el gondolkodni, és hát pont akkor jött az, hogy nekünk volt egy nagyon pici lakásunk, egy panel lakásunk, amit kiadtam, egy ilyen 37 négyzetméteres kis panel, és itt az albérlőnk, ő felmondta az albérletet azzal, hogy a külföldre költözik. És akkor hirtelen volt egy üres lakás, és én azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha nem itthon folytatnám az ingatlan kiadást, hanem külföldön. És így elkezdtem azon kattogni, hogy jó, de hogy melyik lenne az az ország, ami nekem szimpatikus. Hát nyilván ilyenkor azért egy csomó mindent így átgondol az ember, tehát hogy nem térképre bökés van, hanem hogy egy adott országnak milyen a gazdasága, a politikája, el tudom-e magam ott képzelni, milyen a gasztronómia, milyenek az emberek, tehát hogy egy csomó agyalás, és hát hogy EU-s legyen, és hogy azért nekem egy ilyen komfortos hely legyen, tehát hogy teljesen nekem fejre állnom. És én Spanyolországban egyébként így egyszer voltam 20 évesen, tehát hogy nem ismertem azért az országot, de amit addig hallottam és tudtam róla, ezt a mérhetetlen elfogadást, ezt a nyugodtságot. Tehát, hogy minden, ami Spanyolországról hallunk és tudunk, az tényleg így van, és ez nekem nagyon szimpi volt, és elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy jó, hogyha Spanyolország, akkor hogyan tovább?
Említetted, hogy amikor bezárkoztatok oda a fürdőszobába, akkor neked már volt egy Excel táblád. Mik voltak abban az Excel táblában? Nem konkrét számokra vagyok kíváncsi, hanem miket kezdtél el mérlegelni? Mi az, amit ilyenkor végig gondol az ember?
Én egyébként nem vagyok egy nagy matekos, és a számoktól is kiráz a hideg, de hogy itt kénytelen voltam azt átgondolni, hogy mondjuk egy lakáskiadás mivel jár. Hogy milyen költségei vannak, milyen adóvonzata van, hogy ezt a kicsit, ha eladom, abból mit tudok ott. Tehát azt nagyon hamar láttam, hogy Spanyolországban egyébként az ingatlan árak nagyon-nagyon rendben vannak az itteniekhez képest. Tehát, hogy én ebből a pici lakásból ott tudok venni egy nagyobbat a tengerpart közelébe.
Nem függ ez attól, hogy hol? Hogy mondjuk egy nagyvárosban vagy? Azért biztos, hogy ez nagyban befolyásolja a lokáció.
Ugye ez a Costa Blanca területe volt, lett aztán a szimpatikus, minnél hosszabb partszakasz, minél több pálmafa. Az ottani viszonyokat néztem, és ott hát ez így azonnal kiderült, hogy azért vannak ott városok, amik zseniálisan jó árakon. És hát akkor így a táblázatba elkezdi az ember számolgatni, utána járni, és hát azért az egy ilyen hosszú hónapos folyamat volt. Én nem tudom, hány emberrel beszéltem Messengeren, Juanokkal, Pablókkal, magyarokkal, tehát hogy így elkezdtem azt feltérképezni, hogy azon kívül, hogy mennyibe kerül egy lakás, és milyen járulékai vannak, azon kívül milyen költségei lehetnek, hogy mennyire tudom kiadni, hogy az mikor térül meg, hogy mennyibe kerülhet a lakás felújítása, tehát hogy kellett egy ilyen kvázi kalkuláció, hogy egyáltalán nagy hülyesége, amit én kitaláltam, mert hogy a közelemben nem volt senki, tehát nem voltak olyan ismerőseim, akik ezt csinálták volna, hogy külföldön lakást vettek, és ezért fogalmam nem volt arról, hogy ez hogy működik.
Érdekes, amit mondasz, pontosan azért, mert hogy viszonylag jók az európai országokhoz képest ott az ingatlan árak, nagyon nagy az érdeklődés, és brutális nagy az űrzavar, legalábbis amit én hallottam, egy ismerősöm nekem is nemrégiben vásárolt ott egy ingatlant, és azt mondta, hogy ahány szélhámos van a világon, ő úgy érzi, hogy az összes eltalálkozott, és azt mondta, hogy ahány alvó, lassú, adminisztrációs iroda létezik, ő mindegyikbe bement, tehát ugye ezt az egészet így élte meg. Nektek mi volt a tapasztalatotok?
Én pont ezt szoktam egyébként így első körben elmondani mindenkinek, így tartok most már egy ilyen tanácsadást kvázi, így a Tipli blog miatt, hogy szerintem a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt az egy embert, akiben meg tudunk bízni, aki a mi értékrendünk szerint dolgozik, él, gondolkodik. Ha megvan ez az egy ember, akiben meg tudunk bízni, és emberileg azt mondjuk, hogy rámerjük bízni a mindent, hiszen azért ez tényleg egy ismeretlen dolog, akkor nagyon nagy probléma nem lehet. Én rengeteget utána jártam ennek, tehát hogy rengeteg simlis van tényleg, és nagyon sok magyar van, aki úgy megy ki, hogy nem tud magával mit kezdeni, ingatlanosnak kezdi hívni magát, mert ugye azon már egyszer végigment, tehát tudja, hogy működik egy lakásvétel. A nyelvet nem tudva, engedély nélkül, tehát hogy rengeteg ilyen van, és pont ezzel történhet meg az, hogy nagyon sokan csalódottan térnek haza pénz nélkül, mert hogy bármit meg lehet csinálni. Úgyhogy ez volt az a több hónapos nyomozás nekem, hogy feltérképezzem azt, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni.
Igen, amikor az ember felkészül egy országváltásra, akkor ugye az is szempont, hogy én most rövid távon gondolkodom benne, például egy lakáskiadásra, vagy azt mondom, hogy nekem azért vannak itt hosszabb távú céljaim, és ugye te most azt mondtad, hogy kiadásra használjátok ezt az ingatlant, vagy ez egy átmeneti állapot? Vagy mik a tervek? Vagy hogyan képzelitek el a jövőt? Vagy most csak barátkoztok avval a gondolattal, hogy?
Hát nagyon, nagyon jót kérdeztél, mert pont ez a nehézsége ennek az egész mókának, amit végigcsináltunk, mert hogy mi egyrészt kiadjuk ezt az apartmant, másrészt nagyon sokat vagyunk kint mi is, és hosszú távú cél meg nyilván az, hogy tök jó lenne egyszer majd kint lakni, és ehhez képest nagyon nehéz egy apartmannak a megvétele, hiszen ezek az igények, ezek teljesen eltérnek egymástól, tehát hogyha ha kiadásról beszélünk, akkor legyen tengerpart közelében, nyüzsi közelében, legyen ott minden boltok, éttermek, akármi. Ha viszont arról beszélünk, hogy én szeretnék valahol, akkor én a nyugodtabbra és zöldebbre vágyom, és akkor ezt próbálja az ember mérlegelni, hogy most mi a fontosabb. És hát arra jutottunk, hogy ugye a következő évek mégiscsak a kiadásról szólnak leginkább, ezért akkor afelé menjünk, hogy ez nagyon közel legyen a tengerhez, nagyon bent legyen a központban, és hogy most erre fókuszálunk, és ha egyszer majd el tudunk végleg költözni, akkor úgyis az itteni dolgokat kell eladnunk, és az egy másik lakás lesz, tehát hogy akkor majd újra tervezünk.
Amikor ilyen messze van az embernek egy ingatlan, és különösen Spanyolországban, mert még azt is hallottam Spanyolországról, hogy a lakásfoglalókat támogatják, vagy legalábbis nem nagyon szabályozott ez a piac, tehát hogyha valaki mondjuk beköltözik a te messze lévő ingatlanodba, akkor azt hogyan felügyelt, kire bíz rá. Szóval van egy csomó olyan technikai, mindennapi gyakorlati kérdés, ami lehet, hogy amikor még te ott az Excel tábládat mutogattad a fürdőszobában, még nem volt képben.
Igen, ez Spanyolországban egyébként egy elég nagy probléma, ez az okupa probléma, ezek a lakásfoglalók. Ugye ez abból ered, hogy nagyon laza a szabályzása annak, hogyha valaki fogja és beköltözik a lakásodba, akkor te mit kezdhetsz ezzel, mert hogy azokat védik, akik már beköltöztek, hiszen nem lehet valakit kirakni az utcára. És ezzel kapcsolatban egyébként most már kezd javulni a helyzet, én legalábbis azt hallottam, hogy most már ezt így próbálják egy picit szigorúbbra venni és szabályozni, de ez mind benne van abban, ami a tervezés része. Hát persze egyrészt kell valaki, aki az ingatlan kezelő, és aki foglalkozik a lakásoddal, és ez sem mindegy, hogy kicsoda, hogy hány percnyire van a te lakásodtól. Tehát egy csomó olyan dolgot kell mérlegelni, ami ahhoz fontos, hogy egyrészt a kiadás zökkenőmentes legyen, tehát amikor elfelejti, vagy nem tudom, elhagyja a kulcsát, akkor azért egy 20 percen belül ott legyen az ember. A másik pedig az, hogy hogyan biztosítsam azt, hogy az én lakásomat nem fogják. Riasztóval például, tehát ha 48 órán belül tudom bizonyítani, hogy ide betörtek, mert van riasztóm, akkor megtehetem
azt,
hogy
a szabály.
Igen, így van. Próbáltunk olyan ingatlanokat nézni, ott nagyon divat ez a bungaló, ami az utcáról nyílik, van egy kis belső kert, fölmész a házba és tetőterasz. Szerintem ez nyilván ide a legkönnyebb bemászni. Tehát, hogy megpróbálunk úgy ingatlant keresni, hogy az ott legyen azért a központba. A miénk egyébként egy kicsi ház, 10 lakással nagyjából, egy nagyon nyugodt ház, fönt vagyunk az emeleten, van riasztónk, be vagyunk biztosítva, tehát hogy ezt a részét megpróbálja az ember azért körüljárni, és van egy szuper jó ingatlan kezelőnk, akit én így imádok, tényleg a blogon K-ügynöknek hívom, hogy ne áruljam el a nevét, de hogy ő a mi kezünk, fülünk, szemünk kint, akire számíthatunk, akit bármikor föl lehet hívni, tehát hogy kell egy ilyen nagyon közeli kapcsolat, és hát ezért nem mindegy, hogy amikor az ember keres lakást, akkor ne Benidormba legyen például az ingatlan kezelőm, ami mondjuk egy 2,5 órányira van Torrevieckától, hanem ott legyen Torrevieck a környékén, hogyha bármi történik, akkor őt lehessen riasztani. Tehát hogy ezeket mind át kell gondolni akkor, amikor így egy másik országban szeretnénk kiadni lakást, hogy azok a segítő emberek, akiket mi így összegyűjtünk, ők elérhetőek legyenek.
Mondjuk el akkor, hogy hol is van pontosan ez a Torrevieck?
Torrevieck az Costa Blanca területe, és Alicante tartományában van, és ez egy ilyen, hát ha jól emlékszem, ilyen 95 ezer fős város, és az a varázsa egyébként Torrevieckának, hogy üdülőváros hangulata van, tehát hogy ilyen teljesen üdülőváros feeling, de mégis ez egy élő város, tehát hogy télen-nyáron tele van. Tehát egyrészt kiadás szempontjából is tök jó az, hogy télen-nyáron fullon van, a másik, hogy a hangulata, az infrastruktúrája, hogy iskolák vannak, tehát hogy költözés szempontjából is egy tök jó hely, nyaralás szempontjából meg végképp, tehát hogy ez egy ilyen nagyon szerencsés. Ez Torrevieckát egyébként így az elmúlt években kapták föl ennyire, ahogy kezdenek megtelni a tengerparti városok, és most ez pont egy nagyon népszerű város lett, nagyon sok fejlesztés van, tehát építkeznek, és olyan jól építkeznek, tehát hogy nem arról van szó, mint Máltán, hogy így elkezdi elveszíteni a máltaságát. Spanyolországban, vagyis Torrevieckában azt látom, hogy azért figyelnek arra, hogy megmaradjon az a fajta hangulat, és azok az épületek, amitől olyan spanyolos.
Meg az az élettér, ahol lehet élni, ahol lehet sétálni, lehet gyalogolni, ahol zöld
a környezet. Tehát, hogy a tengerparthoz nem nyúl senki, tehát ott nem építkeznek rá, az ott mindenkié, hogy nagyon figyelnek arra, hogy hát a turistákból élnek azért ők is, tehát hogy nagyon figyelnek arra, hogy így jól érezzük magunkat, tehát hogy a padok úgy állnak, hogy a tengerre nézzenek, és mindenhol le lehet ülni, mindenhol le lehet fetrengeni, hogy tele van kávézóval, bolttal, tehát hogy egy nagyon-nagyon jó élhető város.
Torrevieck a most fejlődik, ahogy mondtad, és most kezdik felkapni talán jobban. Alicante viszont nagyon régóta népszerű, és úgy tudom, Magyarországról naponta vagy hetente több repülőjárat is indul. Mesélj egy picit a turisztikai vonzerőkről. Persze a napsütés, meg a pálmafák, ahogy mondtad, meg a jó idő, de milyen vonzerők vannak még ott, turisztikai vonzerők? Most kezdjük olyanokkal, amit mondjuk ismerhet a turista, aki belelapoz egy ilyen könyvbe, vagy egy ilyen úti kalauzba.
Ha Torrevieckát nézzük, akkor ott azért olyan rengeteg látnivaló nincsen, az nagyon-nagyon cuki, hogy van rózsaszín tó, flamingókkal, tehát hogy azért vannak ilyen nagyon helyes dolgok Torrevieja-ba. Azért ez a só termelésről híres, tehát hogy a hatalmas sóbányák, vagy ilyen sólepádló tavak, akkor a körülötte lévő városok azok, ahova ilyen nagyon könnyen el lehet jutni, tehát hogy Alicantének van óvárosa. Azért bárhova megy az ember, mondjuk Murcia felé megyünk, akkor ott van Cartagena, a gyönyörű óvárossal, vagy ha hajlandóak vagyunk egy szerpentinen fölmenni a hegy tetejére, akkor egy csodálatos vár, ahonnan belátni az egész földközi tenger. Tehát, hogy igazából, amint egy kicsit kitesszük a lábunkat, és kirándulunk, rengeteg csodálatos hely van. Tehát, hogy mi most ott tartunk, hogy ez a mézes hetek, rózsaszín köd, bárhova
rózsaszín
megyünk.
Rózsaszín tó.
Rózsaszín tó, tátjuk a szánkat, csodálatos az egész. Én ilyen természeti látványosság hívő vagyok, tehát, hogy én szívesebben ücsörgök egy szikla tetején nézve a földközi tengert, mint hogy bejárjak 4 múzeumot egymás után. De az van, hogy olyan változatosak Alicante, Torrevieja környezetében lévő városok, annyira más minden. Most mondok egy példát, itt van Villahoyosa, ami szerintem az egyik legcukibb város ott a környéken. Színes házikók vannak, de annyira színesek, hogy nagyon, tehát hogy ez a csodálatosabb fotókat nem lehet készíteni, nem kell se filter, se semmi, mert hogy úgy, ahogy van ez a város, gyönyörű. Ez egy pici város, tele színes házikóval, roppant kedves emberekkel, és valahogy így azt látod, hogy semmi nem stimmel, mert görbék az utak, és ferdék a házak, és minden ilyen nagyon, nagyon bolondos és furcsa, mint egy ilyen meseverői város, és hogy ilyenekbe lehet, tehát hogy az van, hogy bármerre megy az ember, nagyon más minden város. Nagyon más a hangulat, és szerintem ettől olyan színes, és ettől olyan izgalmas Spanyolország.
Ott még ezek a halászfalú jellegek megvannak azért város szélén?
Igen, igen, abszolút. Hát én úgy tudom, hogy egyébként Villahoyosába pont ezért festették ilyen színesre a házakat, hogy messziről lássák a halászok. Amikor köd van, meg rosszabb idő, akkor is ez a mondás, hogy akkor visszataláljanak. Kifejezetten jó marketingje van, tehát hogy halászhálók lógnak mindenhol, és hogy ők így adnak azért, hogy olyan hangulatod legyen. Úgyhogy nagyon-nagyon helyes városok és látványosságok vannak tényleg így Torrevieja körül is.
Köszönöm szépen, Judit, most muszáj egy pici szünetet tartanunk, és kedves hallgatók, a szünet után Fekete Judittal beszélgetünk tovább a spanyol-magyar kétlaki életről.